Mikor legutóbb itt álltam előttetek, akkor emlékeztek-e, hogy Méfibosetről beszéltünk? Ugye? Az nagyon jó volt, nem? Meg, te itt volt tenni, mint nem voltatok
én?
Meghalt. Nagyon jó volt. Megnéztük igazából azt, hogy Isten hogyan rejtette el az Ószövetségben az evangéliumnak a jó hírét. Hogy hogyan találtuk meg. Te itt voltál, Gábor?
Voltam is.
És igazából én elkezdtem a királyokat tanulmányozni, nem azért, mert az Oli ezt elkezdte évekkel ezelőtt. Hey, szia Tévi! Nem azért, mert az Oli ezt elkezdte, hanem nagyon kezdem támadt ahhoz, hogy így végig menjek így az Ószövetségen, és akkor én így elkezdtem az egészet. Nagyon sajnáltam, amikor Dávidnak vége lett, az volt egyébként a kedvenc részem, Dávidnak az élete. De így mentem végig, és viszont Akhábon megragadtam. Ott így megálltam, visszamentem, azon sokat gondolkoztam. Úgyhogy, ha te folytatni akarod, Zoli, majd a királyoknak a történetét, most én tennék egy ilyen beszúrást ide, Akhábról, de nem is Akhábról, hanem inkább Istent fogjuk megnézni a történetbe, persze az embert is. De én szeretnék valami olyanról beszélni ma, amiről nem sokan beszélnek ma a kereszténységben, ez pedig az ítélet. Isten az ítéletben. Nagyon sok üzenetet lehet hallani a megbocsátásról, a szeretetről, a kegyelemről, sorolhatnánk, de nagyon keveset lehet hallani az ítéletről, pedig a Biblia teli van vele, igazából. És én most szeretném megpróbálni, hogy Istent megmutatni, és nem olyan hagyományos értelemben, hogy az ítélet, hanem én meg fogom nektek mutatni most Akhábnak a történetéből, hogy Isten valójában mennyire könyörületes igazából, és mennyire nem akarja az ítéletet végrehajtani, és mennyire Isten szolgál, és fenyít, és áll, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kelljen az ítéletet végrehajtania, hanem igenis az ember eljusson a megtérésre. És szerintem Akhábnak a története egy kicsit így kimagasztjuk a királyok közül, úgyhogy imádkozzunk, és aztán bele is vágunk. Drága mennyi atyánk, köszönjük azt, hogy bár te vagy az ítéletnek az Istene, és ezt kijelentetted, de mégis irgalmas vagy. És válsz, hogy könyörülhess, és válsz, hogy irgalmazhass. És bár kihirdetted az ítéletet, de mégis szolgálsz, és szeretsz, és vonsz embereket, mert te nem az ítéletben gyönyörködsz, hanem az irgalomban gyönyörködsz, és az utolsó pillanatig is válsz, és reménykedsz abban, hogy az ember visszafordul hozzád. Atyám, köszönjük azt, hogy te egy jó Isten vagy, és mi téged akarunk megismerni, téged akarunk szolgálni és szeretni, és kérünk téged, hogy jelents ki most a mi szíveinknek, hogy milyen vagy te az ítéletben, hogy te nem gyönyörködsz a hitetlen halálában, nem gyönyörködsz abban, amikor az ítéletet végrehajtod, hanem abban gyönyörködsz, amikor kegyelmet adhatsz, amikor valaki megalázza magát te előtted, és elfogadja te irgalmat, te ebben gyönyörködsz, és ez okoz neked örömet. És atyám, mi szeretnénk ma teljesen tisztán meglátni a te ígédből, a Jézus nevében, és hogyha van itt valaki, aki még nem alázta meg magát előtted, akinek még nem tört meg előtted a szíve, és még nem tudott irgalmat, kegyelmet elfogadni tőled. Én imádkozom, atyám, hogy annak az embernek a szíve meglássa ezt. A Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen.
Ez pedig 1 Királyok 18, és 5 pontban szedtem, hogy érthető legyen. A múltkori az 4 pont volt. Ez is 4 pont lett volna, de megláttam ma valamit, amit korábban nem vettem észre. Megint. Igazából így van ez, hogy újra és újra elolvasol egy történetet, és Isten megmutat dolgokat, amiket korábban nem vettél észre. És ma is még, ahogy utoljára így készültem, így olvasgattam, megint megláttam valamit, amit korábban nem vettem észre. Úgyhogy ezért lett végül is 5 pont. Tudjátok, Aháb király az egyik leggonoszabb király volt egyébként. És ezt a Biblia ki is hangsúlyozza, hogy gonoszabb volt, mint az elődei. És nyilván, hogy ez hozzájárult az is, hogy egy csodálatos feleséget szerzett magának, akinek Jezebel volt a neve. És tudjátok, ezen is gondolkoztam, hogy mert nagyon érdekes Isten kapcsolata Ahábbal. Így a történet, ha elolvasod, azt látod, hogy nem is, furcsa, szokatlan Istennek a Isten kapcsolata Ahábbal igazából. És azon gondolkoztam, hogy van-e bármilyen köze ahhoz, hogy Jezabel egy nagyon rossz hatással volt erre a királyra. Hogy Isten esetleg több kegyelmet és irgalmat adott ennek az embernek azért, mert egy rossz döntés hozott és egy rossz feleséget vett magának. De ott van, majd eljutunk a Nábot szőlőjéhez. Ugye tudjátok a történetet, hogy Ahab meg akarja szerezni Nábot szőlőjét, majd belemegyünk egy kicsit a részletekbe, de a Nábot nem adja, meg hazamegy, durcázik otthon, mint egy kisfiú, nem eszik, és a felesége megkérdezi, mi baj van, ő elmondja, és aztán a felesége igazából megöleti Nábotot, és aztán azt mondja, itt a szőlő. Tehát, hogy azon gondolkozom, hogy amikor valaki bíróságra megy, mindig a bíróság figyelembe vesz enyhítő és súlyosbító körülményeket, hogy vajon az Istennél is így van-e. Mert ő pontosan tudja, hogy ki az az ember, ki az, aki befolyásolja, milyen enyhítő vagy súlyosbító körülményeket lehet fölrólni. De egy biztos, a Biblia nem menti föl a hábot. És nem látunk semmilyen enyhítő körülményt. Azért, mert Jezabel volt a felesége. Abban biztos vagyok, hogy Jezabel gonoszabb volt, mint Ahab. És hogyha nem Jezabel lett volna Ahabnak a felesége, akkor ő egy jobb király lehetett volna. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Na nézzük! Ásza, Juda király uralkodásának 38. évében Ahab Omri fia lett a király Izraelben. Samáriában uralkodott 22 évig. Ez az egy királyok 16-ban van egyébként, 16-29. Ahab, figyeljetek, minden elődjénél gonoszabb volt. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkivaló rossznak tart, ugyanazokat a bűnöket követte el, amelyeket Jeroboám, Nébát fia, ráadásul feleségül vette Jezabelt, a Szidónia királyának, Edbálnak a leányát. Ettől kezdve Ahab is Baál tisztelte és imádta. Templomot és oltárt is épített Baál tiszteletére Samáriában. Asera oszlopot is állított, és még inkább haragra ingerelte az örökkévalót, Izrael istenét, mint az előtte uralkodó izraeli királyok. Ahab uralkodása idején történt, hogy a bételi Hél újjáépítette Jerikó városát. Az alapokat elsőszülött fiának az élete árán fektette le, a város kapuit pedig legkisebb fiának az élete árán állította fel. Éppen úgy, ahogy azt az örökkévaló előre megmondta Józsué Nun fia által. Az első pont, amit lejegyeztem, az ez. Ugye azt már megállapítottuk, egyébként ezt fel is olvasom Ézsaiás 30.18-ból. Azt mondja Ézsaiás 30.18, azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek, mert bár az ítélet Isteni az Úr, boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Tehát a Biblia egyértelműen kijelenti, hogy Isten az ítéletnek az Istene. Ő az ő trónján ül, az ő bírói székében ül, és ő az, aki ítéletet gyakorol. És igazából ő az egyetlen, aki igazságos ítéletet gyakorolhat. Mert ő az, aki minden körülményt ismer. Ő az, aki mindenkinek a szívének minden egyes gondolatát ismeri. Úgyhogy ő az egyetlen, ő az, akit nem lehet megvesztegetni. Tehát ő az, aki egyetlen, aki igazságos ítéletet tud hozni, mert ő nem fog ajándékot elfogadni, hogy megváltoztasson bármilyen ítéletet. Tehát Isten az ítélet Istene. De az első pont, amit följegyeztem, és amit láttam a királyoknál végig, az az, hogy Isten türelmes az ítéletben. Türelmes. Ő küldte a prófétákat, újra küldte a profétákat. Szólt. Ez nem úgy, hogy egyszer szólt, és aztán. Nekem néha lenne kedvem ehhez, hogy szólok egyszer, a fiamnak mondok valamit, nem csinálja, és oda csapok egyet rögtön. Néha lenne kedvem ehhez. De Isten viszont nem ilyen. Isten türelmes, és vár, és szolgál, és szeret, és fenyít, ha kell. És azt is fogjuk látni, hogy Isten fenyít. 3,5 évig nem volt eső, és azért az elég komoly fenyítés volt egész Izrael népére. A saját céljét és dicsőségét szolgálja ezáltal, hogy türelmes. Tehát Istennek mindig van egy célja azzal, hogy ő türelmes. B. Türelmes, hogy aztán irgalmazhasson. Tehát végső soron az ő dicsősége a célja, hogy megdicsőjön. Igazából én arra jöttem rá, hogy bármi is történik, Isten mindig megdicsőül. Értitek? Nem történhet semmi, amiben Isten nem dicsőül meg. Ha belegondoltok, még a pokol is az Isten igazságát és szentségét fogja örökre dicsőíteni. Isten mindenképpen megdicsőül. Tehát az egyik az az, hogy Isten célja, hogy türelmes, az ő dicsősége. Ő végső soron meg fog dicsőlni. Ő mindig megdicsőül. Az ember minden próbálkozás és az ördög minden igyekezete arra, hogy Isten munkáját lehúzza, tönkretegye a dicsőségét, elpusztítsa az embert. Isten mindezt végső soron arra fogja használni, hogy a legnagyobb dicsőséget hozza ki magának. Lehetetlen, hogy másképp legyen. 2. Viszont azért is, mert meg akar menteni. Végső soron. Azért türelmes, hogy megkegyelmezzen, és még az utolsó pillanatban is. És gondolja Latóra a kereszten. Az utolsó pillanata volt az életében. Ja, mellesleg nem volt lehetősége bemerítkezni. Tudod, Jézus nem azt mondta neki, hát haver, bocs. Ha egy kicsit előbb szóltál volna, hogy be tudtunk volna ott merítkezni valahol, akkor lehetne, de így sajnos.
Szerintem csak a feltámadást szóval.
Értitek? Tehát én hiszem, hogy én meggyőződésem is az, hogy a bemerítés nem feltétele az üdvösségnek, de a teljes keresztény élethez, az engedelmességhez hozzátartozik. Ezt elolvasom még egyszer. Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Isten az Úr. De boldogok mindazok, akik őt szolgálják, vagy más fordítás azt mondja, akik benne reménykednek. Boldogok, akik benne reménykednek. Úgyhogy ez az első pontunk, hogy Isten, egy türelmes Isten, de biztos vagyok benne, hogy erre már ti magatok is rájöttetek. Hogy Isten türelmes. Vár és türelmes. És tudjátok, hogyha a gonoszsal szemben türelmes. Értitek? A gonoszsal szemben ennyire türelmes. És igazából ez elképesztő. Tudjátok, ki volt Manassé? Manassé király? Feljegyeztem egyébként egy igeverset róla, majd azt el fogom olvasni, de egy hihetetlenül gonosz király volt. És milyen türelmes volt, azt hiszem 55 évig uralkodott. Hihetetlenül gonosz király volt, és a végén Isten elhozza az ítéletet, börtönbe viszi. De mit csinál Manassé a börtönben? Megalázta magát. És Isten visszavitte őt a trónra. Vissza a trónra. Úgy értem, Isten elképesztő. Tehát, és amit igazából az egész történelem, egy kicsit előre mentem, ezt nem akartam most így rögtön lelőni, ezt a, de hogy szerintem a legesleg fantasztikusabb az egész Bibliában az az, hogy már Isten eldönti az ítéletet, kihirdeti az ítéletet, de aztán történik egy megalázkodás, és Isten meggondolja magát. Elképesztő. Tehát ez Isten elképesztő. De azt akartam mondani, hogyha a gonoszszal szemben ennyire türelmes az Isten. És most gondoljatok Sátánra, hogy mennyire türelmes az Isten. Már kihirdette az ítéletet, 2000 évvel ezelőtt a kereszten meg lett ítélve az ördög, le lett fegyverezve, de nem lett megfosztva. Egyetlen fegyverétől sem. Ugyanúgy garázálkodik, gyilkol, pusztít. És Isten türelmes is nem hagyja végre. Miért? Mert van Istennek egy célja. Az ő dicsősége és az emberek megmentése. Na, menjünk a második pontra. Az pedig a következő. Isten munkálkodik még a leggonoszabb életében is, hogy őt visszafordítsa. És erre ide kettő királyok 18-at leírtam. Ez biztos ismerjétek ezt a történetet. Olvasok belőle egy kicsit. Itt egyébként van egy fenyítés. Emlékeztek a szárassága 3,5 év? Tehát ez mind része annak, hogy Isten visszafordítsa magához Izraelt. Tehát van itt fenyítés, de aztán van itt az ő jóságának a megmutatása. És az jön most, hogy Isten munkálkodik. Fenyít is, de megmutatja a jóságát is. És ez a fent a hegyen történtek, ezt ismerjétek, nem fogom felolvasni az egész történetet, de Illés megjelenik Ahábnak, elmondja neki, hogy eső lesz majd, meg hogy gyűjtsd ide a Baál összes papját, meg minden. Gyertek, mit? Én nem is fogom most ezt felolvasni. Ki az, aki nem ismeri ezt a történetet? A Máté, akkor csak elmondom. Jó? Már 3,5 éve szárazságban és nagyon nagy éhség van az országban. És ez egy fenyítés. Ez Istennek a fenyítése. Aztán Isten szól Illéshez. Oké, elérkezett az ideje, hogy esélyt adjak a földre. Menj, jelenj meg akár előtt. Megjelenik Isten, elmondja neki. Aztán azt mondja, hívd, tudod, gyertek fel a hegyre. Hívjad a Baál papokat, mindenkit, tudod, hívd a hamis profétákat, valamit csinálunk ott, és aztán Illés azt mondja, na figyeljetek ide, meddig sántikáltok még kétfelé. Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha a Baál, akkor kövessétek őt, a nép hallgat. Már ismered, nem szól egy szót se a nép. Azt mondja Illés, figyeljetek, ezt fogjuk csinálni. A hamis proféták, jó nem ezt mondja, a Baál papjai, rakjanak itt tüzet. Vágják fel az állatot, de tüzet ne rakjanak alá, csak a fát. Rákják rá a marhát felvágva, és hívják segítségül az Istenet. Én is ezt fogom tenni, amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Ugye? Ismerjétek a történetet, Baál papír megcsinálják, semmi nem történik, elkezdik vagdosni magukat, össze-vissza már jön a vér, semmi nem történik. Már este felé, tehát elég sokáig Illés csak úgy nézi, tudod, mindenki nézik, a biztos nagy műsor lehet, tehát én is megnéztem volna egyébként. Ez azért több óráig tartó műsor volt, vagy ott vagdalják magukat, meg kiáltoznak, ugrálnak, meg minden, semmi nem történik, Illés meg elkezdi gúnyolni. Hát hangosabban kiáltsatok, lehet, hogy elment a WC-re, vagy éppen alszik, hangosabban, ezek meg még hangosabban, semmi. Akkor azt mondja Illés, oké, most én jövök, megcsinálja ő is ugyanazt, de azt mondja, de öntsétek le 4 vödör vízzel. Húzzatok egy árkot körülötte, öntsétek le 4 vödör vízzel. Aztán még 4 vödör vízzel, aztán még 4 vödör vízzel. A Biblia azt mondja, hogy annyi vízzel öntötték le, hogy már az árokból is csorgott ki a víz. Hát Illés meg elkezdett egyszer imádkozni, gondolom ez lehetett egy perc talán. Segítségül hívta az Urat. Jött a tűz. Felnyalta az áldozatot, a vizet, még a köveket is, mindent eltüntetett, a nép ezt látta, leborultak és azt mondták, az Úr az Isten, az Úr az Isten, tehát megrémült mindenki. És akkor Illés meg mondja, hogy na, most fogjátok el a Baál papokat, aztán mindenki. Ismerjétek a történetet, azt akarom most ebből kihozni, hogy Isten a fenyítés után megmutatja a jóságát, és aztán ad esőt nekik, és jól bánik velük. De nem csak ez. Tehát én ezt jegyeztem le ide, hogy Isten munkálkodik, még a leggonoszabb életében is az Ahábra gondoltam. Mert ugye, ha a király szívét megnyeri az Isten, ugye ez így történt, hogyha a király szíve rendben volt, akkor eltüntette a bálványimádást az országból, és a népnek a szíve is visszatért Istenhez. De ha a király szíve nem volt rendben, akkor a bálványimádásba vitte az egész országot. Úgyhogy nagyon fontos, hogy Isten a királynak a szívét megnyeri, és szerintem ez történik itt most. Tehát Isten munkálkodik még a leggonoszabbak életében is, fenyítése is, akár a jóságát is megmutatja, ha kell, hogy ne kelljen az ítéletet végrehajtania. Isten nem akarja végrehajtani az ítéletet. Ő nem gyönyörködik az ítéletben. Nem az ítéletben gyönyörködik. És most fel fogom nektek olvasni az egyik kedvenc igeversemet. Ez pedig Ezékiel 33.11. Azt mondja, mondjad nékik, élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról, hiszen miért halnátok meg, ó Izrael háza? Ez Istennek a szíve. Azt mondja, hogy nem gyönyörködik a hitetlen halálában. Most gondolj bele, amikor Hitler meghalt. Isten azt mondja, nem gyönyörködöm abban, hogy ő meghalt, és örökre elveszett. Nem gyönyörködöm abban, hogy Sztálin meghalt. Nem gyönyörködöm a hitetlenek halálában, és hogy elvesznek örökre. Istennek ez nem okoz örömet. Róma 2:4. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú térésének gazdagságát, nem tudván az, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. Tehát Isten az ő jóságával próbálja az embereket vonni, az ő szeretetével. Mert bár az ítélet Isten az Úr, de boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Tehát a második pont az az, hogy Isten munkálkodik. Hogy ne kelljen végrehajtani az ítéletet. Ugye ezen gondolj bele, hogy már 2000 éve eltelt Jézus halála óta, és még mindig vár. És már Pál apostol is azt gondolta, hogy az ő idejében fog Jézus visszajönni. És nem. És mi is azt gondoljuk egyébként, hogy a mi időnkben fog Jézus visszajönni, nem? És ez rendben is van így. És ne is gondoljátok máshogy is, ez teljesen rendben van így. De mi van, ha az Úr még úgy dönt, hogy vár 100 évet? Ugyetem? Megteheti. Harmadik pont. Isten győzelmet ad egy megítélt gonosz királynak. Nem csak, hogy fenyít, és aztán a jóságát megmutatja, és ad esőt utána, és megmutatja, hogy ő az Isten. Igazából ott a Hórep-hegyen az történt. Ugye a Hórep-hegy volt, azt nem tudom most.
Kármel.
Igen, most, igen. Ugye megmutatta, hogy ő az Isten. Megmutatta. Úgy értem, ha ma egy ilyet megmutatna a mai ember ilyen, nem borulna mindenki a lába, és ő is azt mondaná, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Ugye te micsoda kiváltságban volt azoknak az embereknek a része, hogy ezt megláthatták, hogy Isten bemutatkozott, hogy én vagyok az Úr, és nincs más rajtam kívül. De nem csak ezt csinálja, hanem Isten győzelmet is ad, és ezt pedig mindjárt mondom, 1 Királyok, 1 nem írtam föl magamnak, de megtalálom, ígérem. Háború Izrael és Arám között. Ben-Hadád, Arám királya összegyűjtötte hadseregét, hogy Samária ellen vonuljon. 32 király vonult hadba vele. Rengeteg harci szekérrel és lóval. Körülvették Samária városát és ostromolni kezdték. Nem olvasom el az egész történetet. Húsz 13-at fogunk felolvasni. Eközben egy próféta ment Ahábhoz, Izrael királyhoz, és emlékezzetek, hogy egy gonosz királyról beszélünk. És ezt mondta neki, Aháb király, ezt üzeni neked az örökkévaló. Nézd ezt a hatalmas Arám sereget, még ma kiszolgáltatom neked, hogy megtudd, hogy én vagyok az örökkévaló. Te látjátok ezt a különleges kapcsolatot, amit Isten ápol ezzel a királlyal? És egyébként az én személyes véleményem az, hogy Aháb megtért. Ezt majd a végén fogjuk látni, ez az én személyes véleményem. Ugyanakkor a bűne miatt meg kellett halnia, de az én személyes véleményem, hogy mindaz, amit Isten az ő életében tett, Ahábnak az életében, az végén Aháb király megtért. És bár nem tudott egy gyümölcsöző életet élni, ott volt még Jezabel az életében, nagyon rossz befolyással volt rá, de én látom az életében, hogy lehet, hogy, és ez csak egy személyes vélemény, ez nem teológiai igazság, amire rá kell építeni az életet egyáltalán, nem, ez csak az én személyes véleményem. Hogy Isten egy ilyen, olyan ez kicsit, mintha Aháb király Istennek a gyermeke lenne, aki teljesen eltévedt az útról, és Isten próbálja őt visszatérítkedni. Én ezt látom ebben a történetben. És így is történt egyébként. Csak hogy Aháb király nem tudott ezzel a győzelemmel élni. És meg is mutatom nektek, és ezt le is írtam, hogy Aháb nem tudott élni azzal a győzelemmel, amit Isten adott, mert hogyha Istennek a gyermeke bűnben él, és Isten bánik vele, és még győzelmet is tapasztal meg, nem tud azzal a győzelemmel élni. Nem tud. És ez történik itt is. figyelj. A szolgái ezt tanácsolták neki, az ellenséges királyoknak, akiket most Izrael legyőzött. Ezt tanácsolták a szolgák. Urunk, azt hallottuk, hogy Izrael királyai nagyon könnyületesek, kössünk hát zsákot a derekunkra, vegyünk kötelet a nyakunkba, és adjuk meg magunkat Izrael királynak, akkor talán megkíméli az életünket. Így is történt, Ben-Hadad szolgái zsákot kötöttek a derekukra, nyakukra meg kötelet, és így járultak Izrael király elé, hogy megadják magukat. Ezt mondták Ahábnak. Szolgált Ben-Hadad ezt üzeni, kíméld meg kérlek az életemet. Aháb ezt kérdezte. Hát még életben van? Ha igen, akkor a testvéremnek tekintem. Egyszer nagyon régen, évekkel ezelőtt egy pásztor prédikált erről, az igerészről, és pozitív értelemben is Isten kegyelmét akarta kiemelni. De szerintem ez nem a megfelelő, ez nem a megfelelő rész, hogy Isten, hogy látod Izrael király, és milyen kegyelmesek, mert Ahábnak el kellett volna bánnia azokkal az ellenséggel, akik Isten a kezébe adott. Tehát ezért mondtam azt, hogy Aháb király nem tudott élni a győzelmével. Egyszerűen nem volt képes azzal a győzelemmel élni, amit Isten adott neki, és ez azért volt, mert bűnben élte az életét. De igazából ezt leírtam, hogy Isten győzelmet ad egy gonosz királynak, hogy biztosítsa nem csak a jóságáról, az már korábban megtörtént, hanem az erejéről is, hogy a jóságom is, és az erőm is. Értetek van. Én veletek vagyok. Veletek vagyok, és egyszerűen nem esik le nekik. Nem esik le. Várj, ez jó, ez a történet. A követek sietve a szobán fogták, és így válaszolták. Igen, Ben-Hadad a testvéred. Akkor vezessétek el, én mondta Aháb. Amikor Ben-Hadad előjött a rejtek helyéről, Aháb maga mellé szólított a harci szekerében. Ben-Hadad ezt mondta. Visszaadom neked azokat a városokat, amelyeket apám elvett apától. Te pedig bazársorsokat nyithatsz Damaszkuszban, ahogy apám is tette Samáriában. Mi? Ja, milyen jó már, nem? Tehát így rögtön szövetséget kötnek, érted? Nem furcsa? Nem. Tehát így akár így nem látott rendesen. Tehát valahogy tudom, nem érzékelt a valóságot. Azt mondja, rendben van, válaszolta, ha megesküdsz, erre szabadon elengedlek. Így hát szövetséget kötöttek egymással, és Ben-Hadad szabadon visszatérhetett a hazájába. Profécia Aháb ellen. Ezután történt, hogy a proféták tanítványai közül az egyik azt mondta a társának, kérlek, üss meg engem. Azért mondta ezt, mert az örökké való parancsolta neki, de a társa nem akarta megütni. Akkor az első proféta azt mondta neki, mivel nem engedelmeskedtél az örökké való szavának, és én azt mondom, ezen a ponton megállnék, hogy ha nem merítkeztél még be, engedelmeskedj ennek a parancsnak, mert itt azt mondja, mivel nem engedelmeskedtél az örökké való szavának, mihelyis elmész innen, az oroszlán támad rád, és megöl téged. Tehát azért pontosan, ez csak vicc volt, Tibi, nehogy itt.
Én megfoglalkodni
fel. Nehogy itt, komolyan vegyétek ezt. De így is történt, alig, hogy elváltak, egy oroszlán támadva és megült azt a profétát. Azért az Ószövetségben komolyabban vették az engedetlenséget. Ezután az első proféta megkért egy másik férfit. Megkérte Tibit. Kérlek, üss meg engem! Az úgy megütötte, hogy a proféta meg is sebesült, ezután a proféta bekötötte sebes arcát, és így nem lehetett ráismerni. Azután odállt az út szélére, és várta, hogy Aháb király arra jöjjön. Jött is, a proféta pedig kiáltott hozzá, Uram királyom, segíts rajtam! Én is részt vettem az aráb sereg ellen vívott csatában, az egyik társam odahozott hozzám egy arám foglyot, és ezt mondta, őrizd ezt a foglyot, amíg visszajövök. Ha hagyod megszökni, életéért az életeddel felelsz. Fizetsz. Vagy egy talentum ezüstöt adsz váltságdíjul. Nekem azonban valami dolgom akadt másul, és mire visszamentem, a fogoly megszökött. A király így válaszolt. Magad mondtad ki ítéletedet. Beismerted, hogy a te hibádból szökött meg, tehát felelős vagy érte. Nem? Istennek milyen humora van, elképesztő, nem? Ez hasonlít egyébként a Dávid és a Betsabi, mikor Nátán ment. De... Igen, Istennek van humora egyébként. Ekkor azonban a proféta levette a kötést az arcára, és a király fölismert, hogy a proféták közé tartozik. A proféta így szólt a királyhoz. Ezt mondja neked az örökkévaló. Futni engedted azt a férfit, akit én halálra szántam. Emiatt életeddel fizetsz életéért, és népeddel népéért. Izrael király ezúttal haraggal és elkeseredve ment haza Samáriába. Ez, ugye ezt nem kell kommentálnom most ezt a kis történetet. De hogyha valaki esetleg nem, mindenki megértette, vagy valaki nem értette meg? Nekem többször el kellett olvasnom végül, hogy megértettem. Van ez így. De persze, ugye, nagyon nem megyek ebben most bele, ugye, mert értitek. Tehát Aháb nem tudott élni azzal a győzelemmel, amit Isten ad. Tehát Isten fenyít, megmutatja jóságát, megmutatja nagyságát, kijelenti, hogy ő az Úr az egész Izrael népének, aztán még győzelmet is ad nekik, mert nagyon gyakran egyébként, ha olvasod az Ószövetséget, nagyon gyakran vereséget szenvedtek. Főleg amikor bálványimádásban voltak, akkor nagyon gyakran Izrael vereséget szenvedett. Úgyhogy ez is egy különleges dolog, hogy Isten egy győzelmet ad nekik. Negyedik pont. És hát ez az én kedvencem. A bűnbána és megtört szívet Isten nem veti meg. Van is egy igeversem most hozzá innen Aháb királytól, de az kicsit bele kell mennünk Nábót történetébe. Nábótnak volt egy szőlője. És hát történetesen ez a szőlő a királyi palota mellett volt. Nem tudjuk, hogy mekkora szőlő lehetett, azt tudjuk, hogy ez egy örökség volt. És Aháb király oda ment Nábóthoz, nem baj, hogyha mesélem és nem olvasom? Nem. Oda ment Nábóthoz, hogy figyelj, megveszem, vagy adok neked máshol szőlőt, mert ez pont jó nekem, veteményes kertnek jó lenne, hát milyen jó, csak ízé, lesétálok a palotámból, és itt van a veteményes kert. De Nábóth azt mondta, hogy én ezt nem adom, mert az én atyáim öröksége. Ugye abban az időben Izraelnek az örökség nagyon fontos volt. Nem tékozolták csak úgy előtt örökséget. A szár, apáról fiúra, és így tovább, generációkon át. Aháb király meg hazamegy, befekszik az ágyába, mint egy 5 éves kisfiú, aki éppen nem kapta meg, amit akar, elkezd duzzogni, meg nem eszik, meg nem iszik, meg. És Jezabel észreveszi, hogy valami baja van. És megkérdezi, mi bajod van, Aháb elmondja neki, mi a probléma. Jezabel azt mondja, nem te vagy Izraelnek a királya. Értitek, hogy mennyire visszaéri Jezabel a hatalmával? Hát, te ennyire kisfiú vagy, ennyire? Hát te vagy Izrael királya. Hát, bármit megszeretsz ezt magadnak, amit csak akarsz. De tudod mit? Nyugodj meg, majd én intézkedem. Úgyhogy ír egy levelet, fogja Ahábnak a gyűrűjét, megpecsételi, és elküldte a véneknek is. Az volt a levélben, hogy szerezzetek 1-2 hitvány embert, akik bevádolják Ahábot, és Nábótot bevádolják, hogy káromolta Istent meg a királyt, így is történt, bevádolják, kivitték, halálra kövezték. Aztán utána azt mondja, hogy Jezabel, itt van a szőlőd. Ja, bele is megy a szőlőjébe, megnézi, birtokba veszi. Na de, ez nem a történet vége. Mert van egy Isten, aki az ítéletnek az Istene. És most jött az a pont el, amikor már Isten, ezen a ponton egyébként azt hiszem, hogy Aháb már 19 éve volt Izraelnek a királya. 19 éve. És most jött el az a pont, amikor Isten kihirdeti az ítéletet. Úgyhogy megy illés, küldi illést. Az én Bibliában egyébként úgy van, hogy illés kihirdeti az örökkévaló ítéletét Aháb ellen. Nem tudom, hogy a Kármiban hogy van?
Melyik rész pontosabb?
Ez a 1 Királyok 21, 17. Egyébként ez egy egyszerű fordítás. De egyébként az Ószövetséget nem tudom, és ebben olvastam így végig az Ószövetséget, és olyan kicsit újjam hatott, mert mindig a Kárliban olvastam. Úgyhogy nekem egy kicsit most így élvezetesebb volt így váltani egy másik fordításra. Úgyhogy hogy van a Kárliban? A főcím? Csak a főcím.
Akkor szól az Úr, kezdve én is megmondva.
Ja, igen, tehát
nem mindegyikben van, hát ez a kiállástól függ.
Igen, igen. De nekem különösen tetszik, hogy Illés kihirdeti az örökkévaló ítéletét Aháb ellen. Ekkor az örökkévaló szólt a Tisbeli Illéshez, a prófétának, indulj és menj el Ahábhoz, Izrael királyhoz, aki Samáriában uralkodik, és éppen most ment a Nábót szőlős kertjébe, hogy az birtokba vegyen. Ezt mond neki. Aháb, ezt üzeni neked az örökkévaló. Ugye, hogy meggyilkoltad Nábótot? Most még a földjét is elvetted. Mondd meg neki, tudd meg a háb azon a helyen, ahol a kutyák fölnyalták Nábot vérét. Ott fogják fölnyalni a te véredet is. Az örökkévaló mondja ezt neked. Illés tehát elment Ahábhoz, aki mikor meglátta, így fogadta. Már megint rám találtál ellenségem. Igen, megtaláltalak, mondta Illés, mert egészen oda szántad magad, hogy olyan dolgokat tegyél, amelyeket az örökkévaló gonoszságnak tart. Ezért halld meg, amit üzen neked az örökkévaló. Ahábe miatt elpusztítalak téged, sőt, kiirtom minden férfi utódodat, szabadokat és szolgákat egyaránt, hogy írmagjuk sem marad. Úgy fogok bánni veletek, mint Jeroboám Nébát fia családjával, és mint Baasá Ahijá családjával, mert haragra ingereltél engem, és mert Izrael bűnbe vitted. Amit pedig Jezabelt illeti, őt a kutyák fogják széttépni Jezreel falainál. Aki Aháb családjából a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg. Aki pedig a városon kívül pusztul el, azt az égi madarak szaggatják szét. Bizony senki sem követett el annyi gonoszságot és súlyos gaztettet, mint Aháb. Egészen rászánta magát, hogy olyan dolgokat tegyen, amelyeket az örökkévaló gonoszságnak tart, mert a felesége Jezabel ösztökélte ezekre a gaztettekre. Azért itt megjegyzi a Biblia, hogy azért Jezabel negatív hatással volt Ahábra. Ugye, és ezt Isten jól tudta, de nem tudom, hogy ez miatt. Kedvezőbb az ítélet. Értitek? Ez nem világos. De ez egyébként lehet egy jó utána való beszélgetés téma is. Ahább gyalázatos módon imádta a bálványokat, követte ebben az emóriakat, akik az örökkévaló kiírtott Izrael nép elő erről a földről. Ahább meghallgatta, amit Illés mondott, azután megszaggatta a ruháit, zsákruhát öltött magára, és abban is aludt, bőjtölt és megalázottságban járt, kárt. És szerintem ez az a pont, amikor Ahab megtért. Ez az én személyes véleményem, hogy Isten végsősoron eljutatta Ahabot arra a pontra. Arra végén is megalázta magát Isten előtt, és megtért. Az örökkévaló, és ez gyerekek, testvéreim, drága testvéreim, ez az egyik legcsodálatosabb igevers a Bibliában. Van még egy jó pár ilyen, de az egyik legcsodálatosabb. Az örökkévaló így szólt Illéshez. Láttad, hogy megalázta magát Aháb előttem? Bárcsak sokan megtennék komolyan ezen a földön, hogy megaláznák magukat Isten előtt. Igazából azt hiszem, Isten csak ennyit vár az embertől. Hogy az ember elismerje a bűneit, elismerje a gonoszságait, hogy elismerje és megalázkodjon, ennyit vár az Isten. Isten annyira kész megbocsátani az embernek. Azt mondja az egyik proféta írásban, hogy hagyj el a gonosz az ő útját. A bűnös férfiú az ő gondolatait. Térjen az Úrhoz, mert könnyörülő ő irgalmas, bővölködik a megbocsátásban. Úgy értem, Isten annyira kész megbocsátani, de nem teheti ezt egy büszke szívvel. Nem adhatja az ő pecsétjét, az igazság pecsétjét egy büszke szívre, csak egy alázatos szívre. Ennyit kell az embernek tennie, hogy megalázza magát ő előtte. Tehát azt mondja, láttad, hogy megalázta magát? Aha, előttem. Ezért a megígért csapásokat nem az ő életében, hanem csak fia idejében hozom el rá. Ugye Isten megmondta, figyelj, minden estről kiírtok mindenkit a családodból. Szolgákat, szabadokat, mindenkit. Kutyákat, macskákat, madarakat. Akivel valamilyen kapcsolatod volt, az meghal. De Isten azt mondja, de ezért, amiért ezt tette, nem az ő életében fogom ezt végrehajtani, hanem csak a fia idejében. Értem, ez elképesztő. Úgyhogy ez a negyedik pontunk, és itt raktam még a Zsoltár 51:19-et, ahol Dávid megtért a Becsab a bűnből, amit ugye elkövetett. Ez egy ilyen helyreálló Zsoltár, és a leges legvégén azt mondja, hogy ugye, mit hozhatnék bűneimért. Tehát Dávid felismerte, hogy nincsen a törvény, mert átkutatta a mózesi törvényt, tudod. Egyetlen áldozat sincs, ami erre a bűnre megfelelő lenne. Nincs. És akkor Dávidnak Isten kijelenti. Isten szelleme kijelenti neki, hogy Isten nem veti meg a bűnbánó és a megtört szívet. Azt hozt. A bűnbánó és a megtört szívet. És aztán ide írtam még 2 Krónika 33, 12-13, amikor is Manassi a börtönbe kerül. És mit csinál Manassi a börtönben? Megalázza magát Isten előtt. És Isten fogja őt és visszaviszi Jeruzsálembe a trónra. Na de nézzük a 6 óra. Jó, tehát akkor egyébként az osztályt. Megnézem csak. 44 perc. Nálunk a Biblia szóval mindig csak 45 percig szoktak prédikálni. Általában az 1 óra, 45 perc. Azért azt hozzáteszem, hogy azért Ahábnak meg kellett halnia. És az Istennek az ítélete volt rajta. De azt a sok rosszat, amit mondott, azt nem az ő életében hajtotta végre. Itt van. Isten előtt kedves áldozatok, töredelmes lélek, töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Az 5. pont. Az ítélet, az az ítélet, amit Isten kimond a mennyben, azt nem lehet megváltoztatni a földön. Majd meglátjuk mindjárt, hogy hogyan próbálja megváltoztatni. Ez is elképesztő igazából. Az a történet, amit most fel fogok olvasni a Bibliából, az... Hogy mondjam? Én nagyon sokat gondolkoztam már ezen a történeten, mert egy érdekes jelenet van benne. Egy olyan jelenet, amit nem gondolnád, hogy Isten ilyet csinál. De csinál. Ugye, tehát Isten csinált ilyet. Azt gondolnák, hogy csak az ördög szokott ilyet csinálni, tudod, hogy becsap valakit, megtévedsz valakit, vagy stb. De nem, és ezt mindjárt meg fogjuk látni. Még egy igeverset ide tűznék, az pedig az, hogy Isten a tévegés szellemét bocsátotta azokra, akik nem szeretik az igazságot az üdvösségükre. Tehát ma is Isten megtéveszti az embereket, és megvakítja őket. Azok, akik nem szeretik az igazságot, az üdvösségükre. Na, de ez így hangzik. Ezután 3 esztendeig nem volt háború Arám és Izrael között. A 3. évben, tehát azért gondolom, hogy ezen a ponton Ahab már 19 éve volt Izrael királya, mert 3 év eltelt, és ő 22 évig uralkodott, tehát... És erről a 3 évről, hogy mi történt ott, nem tudjuk. Nem ír az írás. Lehet, hogy lehetett volna látni, hogy az élete megváltozik, hogy valami változott volna. Valószínűleg egyébként, hogy nem változott semmi. Mert hogy Isten azt mondja, hogy na, hogyan veszítsük el Ahábot. Tulajdonképpen azt mondja, hogy hát elérkezett az ideje annak, hogy Ahábot úgymond el tudjuk a lábogon. Tehát ezután 3 esztendéig nem volt háború Arám és Izrael között. A 3. évben Josafát, Juda király meglátogatta Ahábot, Izrael királyt. Amikor a 2 király és a vezetők együtt voltak, Aháb ezt mondta az udvari emberének. Tudjátok, hogy Arám király elvetett tőlünk a Gileádi Rámot városát? És mi meg nem teszünk semmit, hogy visszaszerezzük? Azután Josafáthoz fordult, velem jössze harcolni, hogy visszafoglaljuk a Gileádi Rámotot. Josafát ezt válaszolta Izrael királynak. Én is elmegyek, akárcsak te, és katonáim is, akárcsak a te katonáid, lovaim is, akárcsak a te lovaid. Azután Josafát még hozzátette. Előbb azonban kérd ki az örökkévaló tanácsát. Így hát Izrael királya összegyűjtötte országából a prófétákat, 400 férfit, és megkérdezte őket, indítsunk-e hadjáratot Rámot Gilead elfoglalására, vagy ne? A próféták mind bíztatták, vonulj fel, Isten a kezedbe adja a várost. Josafát mégis megkérdezte, nincs már más prófétája az örökkévalónak, akitől tanácsot kérhetnénk? Ahab ezt válaszolta, van ugyan még egy, aki által az örökkévalót megkérdezhetnénk, de őt én ki nem állhatom, mert nekem soha semmi jót nem prófétál, csak rosszat. Mikiás az, Imlá fia. Josafát erre azt mondta, ne beszéljen így a király. Akkor Ahab szólított egyet udvari embereit, siess és hívd ide Mikást, Imli fiát. Izrael király és Josafát, Juda király, mindegyik a maga trónszékén díszes ruhákba öltözve. Samária kapuja előtt ültek, ahol csépelni szoktak. Előttük pedig a proféták profétáltak. Az egyikük, Citkiá, Kenálán fia vasszarvakat készített magának, és ezt mondta királynak. Ezt mondja az örökkévaló, ezekkel fogod Arámot öklelni, míg végleg elpusztítod őket. A többi proféta is hasonlókat profétált. Vonulj fel Rámot Gilead ellen, és győzni fogsz, az örökkévaló a kezedbe adja a várost. A hírnök, akit a király küldött, eljutott Mikáláshoz, és azt mondta neki, nézd, proféták egyhangulag mind jót profétálnak a királynak. Mondj te is valami jót, akár csak ők. Mikálás ezt válaszolta, amilyen biztos, hogy az örökkévaló él, olyan biztos, hogy csak azt fogom mondani, amit ő mond nekem. Amikor Ahábhoz ért, a király őt is megkérdezte, Mikáás, indítsunk-e hadjáratot Rámot Gilead visszafoglalására, vagy mondjunk le róla. A proféta ezt felelte, menjen Rámot Gilead elfoglalására, győzni fogsz, és a város a kezedbe kerül. De a király rákiáltott, hányszor kell, míg megeskesselek, hogy csak az igazat mond nekem az örökkévaló nevében. Akkor Mikáás ezt mondta. Láttam Izrael egész népét szétszórva a hegyeken, szanaszét kóboroltak, mint a pásztor nélkül maradt juhok. Az örökkévaló pedig ezt mondta nekik. Nincs már ezeknek gazdájuk, térjen hát minden férfi az otthonába békében. Ekkor Izrael király ezt mondta Jósafátnak, na ugye nem megmondtam, hogy ez soha nem profétál nekem jó, csak rosszat. Akkor egyébként ma rengeteg proféta van odakint. Azok, akik csak jót profétálnak, hát nagyon sok ilyen van. Azokkal lehet, hogy óvatosnak kell lenni. Mert én már említettem, vagyis nem én, hanem az írás, hogy Isten az ítéletnek az Istene. De boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Akkor Mikiás ezt mondta. Halljátok az örökkévaló szavát. Láttam az örökkévaló ott a trónján. Figyeljetek, ez lenyűgöző, és ez egész mennyiség. Jobb és bal keze felül áll. Úgy értem, Isten egy döntésében, Isten egy döntést hozott, és bevonja az egészet. Egyetlen emberről van szó csupán, hogy hogyan nyírjuk ki Ahábot. Értitek? Csak erről van szó, hogy hogyan intézzük el. Ez annyira érdekes, hogy tudjátok, ez is egy lenyűgöző, hogy Isten csak így oda metni, és így agyonüthetni, így van. Nem? Így. De tudjátok, nagyon kevés olyan van, amikor Isten ilyen módon beleavatkozik az emberi történelembe. Általában Isten mindig embereken keresztül munkálkodik. Egyébként oda mehetett volna Egyiptomba is, megállhatott volna a fárájával, azt mutatta volna, figyelj, én vagyok Isten, most elviszem a népemet, és csá, és megyünk. De nem ezt tette, hanem kiválasztotta Mózest, az is érdekes, ahogy kiválasztotta, minden annyira érdekes, hogy Isten soha nem avatkozik be ilyen indirekt módon. Hogy, ugye, jó?
Direkt
módon. Soha nem avatkozik be ilyen direkt módon. Miért? Mert azt mondja, teremtsünk embert a képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjon, hol? A Földön. Tehát Isten az embernek adta, akinek teste van, az uralmat. Úgyhogy nem is tudott máshogy minket megváltani, csak hogy fölveszi ezt a testet. Nem tudott máshogy beavatkozni, hogy minket megmentsen. És szóval Isten nem avatkozik be ilyen direkt módon, mert az uralmat nekünk adta, és még egy gonosz királynak az esetében is tiszteli azt a szabadságot és azt a méltóságot, amit ő adott neki. De mi az, amit Isten csinál? Azt mondja, láttam az örökkévalót az ő trónján, és az egész mennyiséget jobb és bal keze felől. És az örökkévaló azt kérdezte, ki fogja rávenni Ahábot, Izrael királyát, hogy Rámot Gilead ellen vonuljon, és ott halljon meg a harcban? Erre ki ezt? Ki azt mondta. Azután jött egy szellem, az örökkévaló előjárt, és azt mondta, majd én ráveszem Ahábot. Hogyan? Kérdezte az örökkévaló. Úgy értem, micsoda egy jelenet, tudod így. Elhúzzák, érted? Elhúzzák a függönyt, és egyetlen emberről van szó. Hogy hogyan tegyük el láb alól? Hogyan csináljuk ezt? És Istennek biztos, hogy ezernyi ötlete lenne, hogy ezt hogyan kell csinálni jól. De mégis bevonja az egész mennyei sereget, és azt mondja, gyertek, mondjátok el, te mit csinálnál, te mit csinálnál. Ugye te Isten ámulatos, tényleg. És kérdezte, hogy hogyan. Az így válaszolt, elmegyek és hazugság szelleme leszek, ahá minden profétájának a szájában. Az örökkévaló pedig ezt felelte neki, rendben van, vezess félre a hábot. Vezess félre a hábot, így sikerülni fog. Menj és tedd, amit mondtál. És azt tette. És azok a proféták, biztos vagyok benne, hogy meg voltak győződve, hogy az örökkévaló szól rajtuk keresztül, és nem. Nem az örökkévaló szólt. Látod, Aháb király, az örökkévaló adta a hazugság szellemét a profétáid szájába, de ő maga mondta ki a vesztedet. Tehát ő maga, tehát az örökkévaló maga mondta ki a vesztedet. Úgyhogy ez az ötös és a befejező pontunk, hogy az az ítélet, amit Isten kimond a mennyben, nem lehet megváltoztatni a földön. De figyel Ahabnak a reakcióját erre. Ekkor Cidkia, Kánán fia odalépett Mikiáshoz és pofon vágta. Igen? Szóval az örökkévaló szelleme elhagyott engem, hogy rajtad keresztül szóljon, kérdezte. Mikiás így válaszolt, meg fogod látni azon a napon, amikor rémülten egyik szobából a másikba futkosol, hogy elrejtősz. Akkor Izrael király megparancsolta, fogjátok meg Mikiás, vigyétek vissza Ámonhoz, a város kormányzóját, Joáshoz, a király fiához, mondjátok meg nekik, ezt parancsolja a király. Zárjátok börtönbe és tartsátok kenyéren és vizen, míg békében vissza nem térek. Mikiás csak ennyit mondott, ha valóban békességben jössz vissza, akkor nem az örökkévaló szólt általam, majd még felkiáltott. Halljátok meg ezt valamennyi, és tudja meg az egész nép. Azután Izrael király és Josafát, Júda király együtt felvonultak seregeikkel Rámot Gilead ellen. Izrael királya azt mondta Josafátnak, te csak öltöz a magad királyi ruháiba, de én áruhát veszek föl. Látjátok, hogy azért nem olyan biztos benne, hogy Mikiásnak nem volt igaza. Ugye? Azért egy kicsit így elbizonytalanította Mikiásnak így a proféciát. Figyelj, én áruhát veszek föl. Te csak öltözz a saját ruhádba, de én áruhát fogok fölvenni, és úgy megyek a csatába. Úgy is tett, áruhát vett magára, és úgy indult a harcban. Arám király a csata előtt azt parancsolta a harci szekerek parancsokának. Ne törődjetek senki mással, csak Izrael királyát támadjátok. Amikor csata közben a harci szekerek parancsnokai meglátták Josafátot, azt hitték, hogy ő Izrael királya. Ezért bekerítették, és mindannyian csak őt akarták megölni. Josafát azonban felkiáltott. Amikor a harci szekerek parancsokai meghallották Josafát csata kiáltását, észrevették, hogy nem ő Izrael királya. Elfordultak hát tőle, és otthagyták. Közben egy harcos csak úgy, találomra, kilőtt egy nyilat, amely azonban éppen Izrael királyát sebesítette meg. Ahábot olyan helyen találta el a nyil, ahol a páncéljának a részeit összekapcsolták. Szólt a harci szekere hajtójának, fordulj meg, vigyél ki a csatából, mert megsebesültem. A harc egyre hevesebb lett, ahogy telt az idő. Aháb Izrael király estig a harci szekerébe kapaszkodva tartotta magát az arábi sereggel szemben, és közben vére a kocsiba folyt. Amikor a nap leszállt, Aháb meghalt. Hát, amit a Isten a mennyben kimondott ítélet, azt a földön nem lehet megváltoztatni. Még akkor sem, hogyha valaki áruhát vesz fel. Egy, csak egy egyszerű katona így csak találomra kilőtt egy nyilat. És az pont ott találta Ahábot, ahol nem volt jól összezárodva a páncélja is. És ennyi. És én még egy igeverset leírtam magamnak ide, amit szeretnék felolvasni nektek. Tehát Isteni az utolsó szó. Ez tuti. Ez pedig Jelenések 21. Ezután láték új eget, és itt van egy ítélet. Van egy ígéret, és van egy ítélet is. Ezután láték új eget, és új földet. Mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. És én János láttam a Szent Város, az új Jeruzsálemet, amely Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje, számára felékesített mennyasszony, és hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből, íme az Isten sátor az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak, és ez a reménységünk, hogy egy nap majd az Isten sátora mi velünk lesz, és Isten eltöröl minden könnyet, és nem lesz többé fájdalom, bánat, sötétség, semmi rossz. És mondta az, aki a királyi széken ül vala, ímé mindent újjáteszek. és mondanékem, írd meg, mert a beszédek hívek és igazak, és mondanékem, meglett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából, ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. És itt van az ítélet, a gyáváknak pedig, és a hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak a része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Tehát Isten kimondta az ítéletet. De nincs az a mély gödör, amiből nem lehet kijönni, ha valaki megalázza magát, ha valakinek megtör szíve. Nincs az a mély gödör. Tehát bármi is a problémánk igazából, hívőként, mindig ez az út. Megalázni magunkat Isten előtt. Akár böjtölni, akár bűnbánatot tartani, akár gyászolni. Mindig ez az út, mert aki magát megalázza, azt Isten felemeli. De aki magát felemeli, az meg fog aláztatni. Szóval, drága atyán, köszönjük, hogy láthatjuk a te szívedet, és látjuk azt, hogy te nem sietsz azzal, hogy végrehajtsd az ítéletet. Köszönjük neked azt, hogy most is válsz még, most is hallgatsz még, hogy kegyelmezhess, hogy irgalmazhass, hogy megbocsáthass, most is ezt teszed. Köszönjük, hogy te egy ilyen Isten vagy. Dicsérünk és magasztalunk téged a Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.